Hirtelen lement a földszintre, ahol a szállásadó nő sírdogált három szomszédasszony társaságában. Hol vannak a vacsoratányérok meg a poharak? Az asszony néhány másodpercig fel sem fogta a kérdést. De mire válaszolt volna, már Megré is észrevette a még most is párolgó mosogatótálat a konyhában. A tiszta tányérok a jobb oldalon, a piszkosak, meg a poharak a balon. Éppen mosogattam, amikor egy rendőr érkezett. Őrizze a házat, tegyen ki mindenkit kivéve a háztulajdonos nőt, és nehogy beengedjen újságírót vagy fényképészt, senki se nyúljon pohárhoz vagy tányérhoz. Fél kilométernyi utat kellett megtennie a hotelig a viharos szélben. A városra teljes sötétség borult. Alig 2-3 ablak világított még egymástól nagy távolságra. Bezzeg a téren, a rakpart sarkánál még fény lett az Amiral Hotel 3 zöldes ablakszeme, de az üvegek annyira megszűrték a fényt, hogy a kávézó inkább valami hatalmas akvárium benyomását keltette. Közelebb érve már kihallatszottak a hangok, a telefon csengése, s egy induló autó berregése. Hová megy? Kérdezte Megré. Egy újságíróhoz intézte a kérdést. Foglalt a vonal. Máson itt telefonálok. 10 perc múlva már lekésem a párizsi kiadásunkat. Leroy felügyelő olyan képpel állt benn a kávézóban, mint valami felügyelő tanár, aki a leszke végzését ellenőrzi délután a napköziben. Volt, aki szüntelenül betűket rótt a papírra. A kereskedelmi utazó elképedten, de lázas izgalommal figyelt ebben a számára oly szokatlan atmoszférában. Minden pohár ott állt még az asztalon. Talpas poharak vermuttal, meg habos sörös poharak, kis szeszes kupicák. Hány órakor szedték le az asztalokat? Emma megpróbált visszaemlékezni. Nem is tudom már. Egyes poharakot úgy vittem el sorjában. A többi délután óta állott. Hát, Le Pomere úr pohara? Mit is ivott, Misú úr? Erre Megré válaszolt. Egy konyakot szódával. A lány egymás után végignézte a poháraljakat. 6 frankot kaptam, de egy viszkit is felszolgáltam valakinek, s az ugyanannyiba kerül. Talán ez a pohár volt az, vagy nem? A szemfüles fényképész közben sorra lencse végre vette a márványlapos asztalokon álló zöldes üvegpoharakat. Hozza nekem ide a gyógyszerészt, utasította Leroyt a főfelügyelő. Ez aztán valóban a poharak és tányérok éjszakája volt. Elhozták mindet a dán alkonzul lakásáról is. A riporterek úgy sétáltak be a gyógyszerész laboratóriumába, mint saját otthonukba, és egyikük volt orvostan hallgató, még a vizsgálatoknál is segédkezett. A polgármester a telefonban metsző hangon csak ennyit mondott. Minden felelősség a magáé. Nem bukkantak semmilyen nyomra. Csak a tulaj bukkant fel váratlan és tudakolta. Mit csináltak a kutyával? A fészer ott, ahol a kutya feküdt a szalmán, üres volt. A sárga bundás kutya képtelen volt lábra állni, még vonszolni se tudta magát, hiszen a kötés egész hátsó felét megbékjózta, s most szőrén szálán eltűnt. A poharak nem árultak el semmit. Lehet, hogy elmostam Le Pomere úr poharát, már nem tudom, ebben a forgalomban, dadogta Emma. A szállásadó nő is már, vagy a fele piszkos edényt meleg vízbe rakta. Ernest Misú hamuszürke arccal, főként a kutya eltűnése miatt nyugtalankodott. Az udvaron átvihették el, annak van egy kijárata a rakpartra, ami a Zsák utca féle. Be kéne falasztatni azt az ajtót, főfelügyelő úr, különben gondolja csak el, hogy teljesen észrevétlenül be tudtak jutni ide, és kisétált a karjukban az állattal. Úgy látszott, hogy Misú el sem mer mozdulni a terem végéből, s oly messzire húzódott az ajtóktól, amennyire csak lehetséges. 5. A kabélói férfi. Reggel 8 óra volt. Megré, aki lesen feküdt, korán megfürdött, és éppen befejezte a borotválkozását az ablak kilincsre akasztott tükör előtt. Az idő hidegebbre fordult, mint az előző napokban. Az olmos eső inkább az olvad hóra hasonlított. Lent egy riporter leste a párizsi újságokat. A 7:30-as vonat füttye hasított át a levegőn. Néhány pillanat múlva már ide is érnek a szenzációs hírekkel a lapkihordók. Megré elnézte egy darabig a heti vásárra gyülekezőket. Érezni lehetett azonban, hogy a vásár nem a szokásos élénkséggel folyik. Az emberek halkan beszélgettek. A parasztok nyugtalannak látszottak az izgalmas hírek miatt. A piac helyen vagy 50 kirakodó asztal állt. Vajkupacokkal, tojással, főzelékkel, nadrágtartókkal és sejemharisnyákkal. Jobbra a legkülönfélébb, kis kétkerekű ponyva tetős kocsik áldogáltak, és az egész teret a parasztasszonyok fejét borító nagy, csipkés, fehér főkötők szárnyainak lebegése uralta. Megri észrevette, hogy valami történt. Mert a piac egy részén megváltozott a hangulat, az emberek összefutottak, és mindnyájan ugyanabba az irányba néztek. Az ablak zárva volt, így Megré nem hallotta zajokat, inkább csak valami zűrzavaros moraj jutott a fülébe. Tovább nézelődött, és messzebbre vetette a tekintetét. A kikötőben néhány halász, üres kosarakat meg hálókat rakott fel a bárkára. De hirtelen abbahagyták a munkát, és oldalt húzódtak, az elől a két rendőr elől, aki egy foglyot kísért a városháza felé. Az egyik rendőr még egészen fiatal, csupaszképű volt. Arca naivságról árulkodott. A másik tömött, fényesre vígszolt, bajuszt viselt, és bozontos szemöldöke valami rettenetes külsőt adott neki. A piacon megszűnt a lármás beszéd. Csak nézték a három közelgő embert, és a gonosz tevő csuklójára simuló bilincsre mutogattak. Egy óriás volt. Előre hajolva járt, és válla kétszer szélesebbnek tűnt így. Úgy húzta lábát a sárban, mintha ő vontatta volna maga után a két rendőrt. Kopott zakót viselt. Rövidre nyírt, sötét barna dróthaj borította fejét. Egy újságíró futott le a lépcsőn, dörömbölt egy ajtón, és ezt kiabálta alvó fotografusának. Benoit, Benoit, talpra, rendkívül látvány! Nem is gondolta, hogy milyen igazat mond. Mert amíg Megré a szappanabb utolsó maradékát törölte le arcáról, és már zakójáért nyúlt, de úgy, hogy le sem vette közben szemét a térről, valóban rendkívüli esemény történt. A tömeg csak hamar összezárult a rendőrök meg a fogoly körül. Az óriás pedig már jó ideje lesett az alkalmat, és most hirtelen hevesen megrázta két csuklóját. A főfelügyelő messziről látta a rendőrök kezéről lecsüngő szánalmas lánc darabkákat. A férfi az emberek felé rohant. Egy asszony már a földön hevert. Az emberek menekültek. Még senki sem tért magához a megrökönyödésből, amikor a fogoly egy zsákutcába iramodott, vagy 20 méterre az Amiral Hoteltól, a mellette, az üresen álló ház mellett, amelynek postaládája egy revolver golyót köpött ki múlt pénteken. Az egyik rendőr, a fiatalabb, csak nem tüzelt, de mégis habozott és futásnak eredt, de úgy tartotta előre a pisztolyát, hogy Megré már valami balesettel számolt. Egy fabódé a menekülő útjában állt, és vászon teteje most a nagy vajcsomókra szakadt. A fiatal rendőr nem riadt vissza tőle, hogy egymagában a zsákutcába vesse magát. Megré ismerte a helyszínt, és nyugodtan tovább öltözött. Mert most már valóban csodával határos módon lehetett volna csak kézre keríteni ezt a szörnyembert. A 2 méter széles, igen hosszú utca, 2 derekszögű kanyart is leírt a rakpartra, és a térre néző, mint egy 20 háznak ebbe a zsákutcába nyílt a hátsó bejárata. Ezen kívül egymást követték a fészerek, egy kereskedőnek kötelekkel és hajó felszerelési cikkekkel megtömött raktára, egy konzervdoboz tároló, egész halmaz alaktalan építmény, zegzugók, tetők, ahova igen könnyű volt feljutni, mindez csak nem lehetetlenné tette az üldözést. A tömeg most visszahúzódott bizonyos távolságra. Az a nő, akit az imént fellöktek, dütöl vörösen rázta öklét, és könnyek csorogtak az állára. A fotográfus csak egy felöltőt kapott fel pizsamájára, s mezítláb rohant ki a hotelból. Fél órával később már a polgármester is megérkezett, és kicsit később a csendőrhadnagy, akinek emberei hozzáláttak a környező házak átkutatásához. Amikor a város legfőbb hivatalnoka ott találta a kávézó asztalánál Megrét, a fiatal rendőr társaságában, amit éppen a vajas spiritus tömi magába, reszketni kezdett feláborodásában. Figyelmeztettem, főfelügyelő úr, hogy magát teszem felelőse ezért a... De úgy látom, hogy nem vette nagyon a lelkére. Azonnal küldök egy táviratot a belügyminiszternek, hogy tájékoztassam erről a... És kérjem, hogy látta már legalább, hogy mi folyik a városban? Menekülnek az emberek a házakból. Egy maga tehetetlen öregember ordít rémületében, mert betegség a 2. emeletre szögezi. Mindenfelé látni vélik azt a banditát. Ahogy Megré hátrafordult, Ernest Mishut vette észre. Úgy állt ott, mint egy félénk gyerek, és olyan közel hozzá, amennyire csak lehetett. És nem csapott nagyobb szelet, mint egy kísértet. Látja, mégiscsak a helybeli rendőrség, vagyis egyszerű emberek fogták el mi alatt. Még mindig ragaszkodik hozzá, hogy letartóztassak valakit? Mit akar ezzel mondani? A szökevényt akarja elcsípni? Tegnap még arra kért, hogy tartóztassak le egy szemét, mindegy, hogy kit. Az újságírók mind kiszaladtak, és segédkeztek a csendőröknek a kutatásban. A kávézó jóformán üres maradt, iszonyú volt a rendetlenség, mert takarításra még nem jutott idő. Csípős hideg dohányzat kapart az emberek torkát. Cigaretta csikken, köpésen, forgácson és üvegszilánkon jártak. A főfelügyelő közben egy üres letartóztatási parancsot húzott elő a zsebéből. Egyetlen szavába kerül, polgármester úr, és igazán szeretném tudni, hogy kit tartóztathatna le. Emma, legyen szíves, hozzon ide egy tollat és tintát. Aprókat cippantott a pipából, és meghallotta a polgármester dünnyögését, aki szerette volna is, ha meghallja. Szemfényvesztés! Megrét azonban nem zökkentette ki nyugalmából, csak rótta nagy szálkás betűivel, ahogy szokta. Nevezett Ernest Misu, a fehér homokparti ingatlan vállalat ügyintézője. Ez már jószerivel humoros volt, semmint tragikus. A polgármester visszájára olvasta, Megré pedig így folytatta. Na, rendben. Mivel ragaszkodik hozzá, hát letartóztatom a doktort. Nevezett személy csak kényszeredett mosolyjal nézte őket, mint akit úgy megtréfáltak, hogy szólni sem bír. A főfelügyelő viszont Emmát figyelte, aki a pénztár asztal felé igyekezett. Hirtelen, ahogy megfordult, nem látszott olyan sápatnak, mint általában, és önkéntelenül is összerászkodott örömében. Fel kell tételeznem, főfelügyelő úr, hogy tisztában van az ügy súlyosságával. Ez a foglalkozásom, polgármester úr. És minden, amit tenni képes a történtek után csupán annyi, hogy letartóztatja egyik barátomat? Vagy jobban mondva bajtársamat? Szóval Concarneau egyik közeleti személyiségét? Azt a férfiút, aki... Rendelkeznek valami kényelmes fogdával? Eközben Misu láthatólag azon igyekezett csak, hogy uralkodjon magán, és ne mondjon valami meggondolatlant. A rendőr őrszobán kívül, ami a városháza épületében van, csak csendőrségi fogdánk van az óvárosban. Ekkor lépett be Leroy felügyelő. Még a lélegzete is elakadt, amikor Megré a legtermészetesebb hangon ezt mondta neki. Hallgasson csak ide, öregem! Legyen szíves, kísérje be a doktort a csendőrségre, minden feltűnés nélkül. Fölösleges megbilincselni. Tegyék lakat alá, de ügyeljen rá, hogy ne szenvedjen hiányt semmiben sem.
Tiszta őrület? Hebegte a doktor. Az egészet nem értem én. Ez hallatlan, ez becstelenség.
Az ördögbe is, morogta Megré, és a polgármesterhez fordult. Nem ellenzem, hogy továbbra is keressék azt a csavargót. Ez szórakoztatja a lakosságot. Talán hasznukra is válik. De a kézre kerítésének ne tulajdonítson nagy jelentőséget. Inkább nyugtassa meg az embereket.
Tud róla, hogy reggel, amikor elcsípték egy rugos kést, találtak nála?
Lehetséges. Megré már türelmetlenkedni kezdett. Felállt, magára vette bársonygalléros nehéz felöltőjét, és lekefélte kabát ujjával kemény kalapját. A mielőbbi viszontlátásra, polgármester úr, majd értesítem a fejleményekről. De hadd adjak még egy tanácsot. Ne meséljenek túl sokat az újságíróknak. Végül is nincs miért nagy port felverni. Jön maga is? Az utolsó szavakat már a fiatal rendőrhöz intézte, aki úgy nézett a polgármesterre, mintha csak ezt mondaná, bocsásson meg, kénytelen vagyok vele menni. Leroy felügyelő meg úgy forgolódott a doktor körül, mint aki nem tud mihez kezdeni egy orromótlan teherrel. Megré még megpaskolta elmenőben Emma arcát, aztán mit sem törődve a kíváncsiskodó emberekkel, nyugodt léptekkel szelte át a teret. Erre? Kérdezte a rendőr. Igen. Meg kell kerülnünk a dokkokat. Legalább fél órába kerül. A halászokat nem kavarta fel annyira az, amiről a hotel körül lejátszódott drámai jelenet, mint a lakosságot. Vagy 10 hajó ki is használta viszonylag nyugodt tengert, és a kikötő kijárata felé úszott farevezővel, ahol aztán vitorlát bontott. A rendőr olyan pillantásokat vetett Megrére, mint az a diák, aki kedvében szeretne járni a tanítójának. Tudja, a polgármester úr és a doktor hetenként legalább 2-szer együtt kártyázik. Ez a dolog most nyilván melbe vágta. Mit beszélnek a helybeliek? Az attól függ.
A kis embereket, munkásokat, halászokat nem izgatja túlságosan az eset, sőt, csak nem örülnek neki. Mert a doktor, Le Pomere és Servier urak nem örvendenek valami jó hírnévnek. Természetesen ezek tekintélyes emberek, nem is mernek soha semmit a szemükre vetni, de azért meg kell mondanom, hogy visszaéltek kicsit a helyzetükkel, amikor minden fiatal gyári lányt elcsábítottak. Nyaranta még rosszabb a helyzet, mert Párizsból is leruccanak a barátaik. Folyton csak isznak, és olyan lármát csapnak hajnali 2 órakor az utcákon, mint az ővék lenne az egész város. Gyakran érkeznek hozzánk panaszok, főként Le Pomere úrra, mert neki elég, ha egy szoknyát lát, és már tűzbe jön. Szomorú, de így van. Az üzemek alig dolgoznak. Nagy a